Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt hölgyeim és uraim! A szlovák-magyar megbékélés jelensége térségünk jövőjének legfontosabb kérdései közé tartozik. Mind a megbékélés esetleges megtörténte, mind pedig elmaradása, ugyanis jelentős hatással lesz mindkét ország politikai közösségére. Valamint túlmutatva rajtunk, példaként szolgál majd, ilyen vagy olyan példaként, a szomszédos országok számára is. Ugyanakkor, és ezzel most már szembe kell néznünk magunknak is, ennél szélesebb hatással is bír, az Európai Unió nevezetű kísérlet egyik nem elhanyagolható elemeként segítheti, vagy éppen akadályozhatja az Unió egyik alapproblémájának megoldását, a nemzetállamiság és a kontinentális döntéshozatali effektivitás konfliktusát. Hogy visszatérjek magunkhoz, Hans Kohn, ismert nacionalizmus kutató, még ismertebb distinkciója, különbségtevése, a keleti és a nyugati típusú nacionalizmusok közti eltérésről, ugye ő a nyugatiakat racionálisaknak, a keletieket pedig az ősiséghez visszanyúló, nem igazán racionálisnak tekintette. Ugyan túlzott egyszerűsítésnek tűnik, ám lássuk be, bizony van érzékelhető különbség a között a nemzetfelfogás között, ami a posztkommunista országok, s köztük Magyarország és Szlovákia polgárai többségének sajátja, és a konszolidált nyugati demokráciák polgárai többségének nemzetfelfogása közt, míg ha ezen országok közt akadnak is kivételek. A probléma velejét, lényegét nem épp velünk kapcsolatban, hanem a nacionalizmus kialakulásának körülményével kapcsolatban számomra talán egy svájci jogtudós jellemezte a legtalálóbban. Thomas Feiner Gersternek hívják őt, aki úgy fogalmazott svájciként, hogy a nyugati demokráciák nemzetképének kialakulása során erre a folyamatra Thomas Hobbes árnyéka vetült. Thomas Feiner Gerster gondolatmenete két dologra döbbentett rá. Az egyik az, hogy a nacionalizmus kialakulása során uralkodó volt a nemzeti identitás konfliktusszerű értelmezése. A nemzeti mi volt, valamiféle konfliktust jelent, elsősorban konfliktust jelent más nemzetekkel. A másik gondolat, ami eszembe jutott ennek kapcsán az az, hogy a nemzetfelfogás nem választható el az adott ember társadalom és államképétől, annak részét alkotja. Thomas Hobbes volt az, a modern gondolkodó, aki az állam létrejöttét konfliktus folyamatként értelmezte. Ember és ember közti harcként. Valóban igaza lehet az említett jogtudósnak, árnyéka mindmáig ránk vetül, és talán ránk, közép-európaiakra még inkább. A mi nemzetfelfogásunk ugyanis, eltérően aztán a Hobbes-i felfogás továbbvivő John Stuart Milltől, aki tudvalevőleg azt állította, hogy a nemzethez tartozás, a nemzeti identitás egy olyan erős érzelmi társadalmi kötődés, egy olyan erős szimpátia, ahogy ő fogalmazott, ami ből épp ereje okán veszélyes, ha egy államban egynél több van. szétfeszítheti az állam kereteit, éppen ezért az államnak mindent meg kell tennie, hogy véget vessen az egyebeknek. Nyugat-európai államainak többsége, nem mindegyik, de többsége szembenézett ezzel a problémával, szembenézett ennek a felfogásnak a hibáival, és ha végignézünk az Európai Unió államain, akkor döntő többségükben található olyan megoldás, amely az adott kisebbség problémáinak, nemzeti problémáinak megoldását nyújtja, tehát számukra az állam keretei közt a nemzeti szabadságot kínálja, és egyben a stabilitás mentén kiváló kapcsolatokat ápol ez az állam, azzal a szomszédos országgal is, ahol adott esetben az adott nemzeti csoport többsége él. Ez a kettő nem zárja ki egymást. Mi az, ami bennünket zavar? Mi az, ami bennünket akadályoz, hogy ezen az úton mi is haladjunk? Szépen előre. Hát az előbbi gondolatmenethez visszatérve, azt hiszem, hogy az államról és a társadalommal alkotott képünk az, ami bennünket zavar. Miként is szocializálódott országaink közvéleményének többsége a 20. század során? Melyek is voltak azok a társadalom és államfelfogások, amelyek az oktatási rendszeren keresztül, a politikai kommunikáción keresztül dominálták az itteni közvéleményt? Hát, hogyha a közelmúltig kívánok csak visszanyúlni, akkor állíthatjuk, hogy egyfajta posztmarxista társadalomfelfogás időszakában élünk. A közvélemény jelentős része ilyen iskolázottságot kapott, mást meg nem. Ez, mint tudjuk, egyike azoknak a felfogásoknak, amelyek szintén konfliktusok sorozataként írják le az emberi történelmet. A konfliktus, a harc az ember fölött álló természeti törvényszerűség. Egy forradalom eltávolíthatja ezt fölül ugyan a dolog ideológiai vetületeit, de a transformáció összecsapásai, a privatizáció ellentmondásossága, a zavaros értékrendű pártok és mozgalmak a közvélemény jelentős részében bizony megerősítik azt a rejtett és egyedül igazán ismert felfogást, hogy itt valóban a konfliktus az alapvető szervező erő. Lehet, hogy nem éppen úgy, ahogy tanultuk, de a lényeg mégiscsak valahol itt lesz. Ha egy picit megpróbálok visszanyúlni, úgymond, ennek a korszaknak a szocializációja elé, a 20. század első felébe, akkor hasonló szocializációs skálát látunk. Csak épp nem osztályharc, hanem a nemzetek és fajok küzdelmének harca jelent meg az oktatásügyben és a politikai kommunikációban. És eltérően teszem azt Németországtól, a mi kis országaink nyilvánosan, igazán, mind a mai napig, ezt valljuk be magunknak, nem mertek szembenézni mindazokkal a galátságokkal, amit eleink a második világháború alatt és után elkövettek. A mi televíziónk nincs tele dokumentumfilmekkel, amik ezt elemeznék. Nincsenek olyan erős társadalmi szervezetek, amelyek céljukként tűznék ki ezen dolgok feltárását és nyilvánossá tételét és meghaladását. Vannak, persze vannak kísérletek, csak eleddig nem bírnak megfelelő társadalmi ütőerővel. Éppen ezért, aztán rejtett formában, így vagy ahogy, így vagy úgy, Thomas Hobbes 20. századi árnyéka ismét ránk vetül. Különféle jól ismert korai formában, a nacionalizmus jól ismert korai formáiban jelenik ez szépen meg. Tetten érhető Eli Kedori elképzelése arról, hogy a nacionalizmus alapvetően egy mozgósító ideológia. Arra való, hogy az elit a megfelelő irányba terelje az egyébként orientálódni nem képes tömegeket. Ehhez persze ellenszékkép kell, és kell egy alapvető cél, az állam egyszínűsítése, nemzeti egységesítése. hozzárakhatjuk azt, amire már John Stuart Mill rájött, és amit részletesen Ernst Renan írt le, és itt nem Renan voluntarizmusára, demokratikus voluntarizmusára céloznék, hanem felejtés elméletére, aki azt mondja, hogy a nemzet kialakulása egyben korábbi identitások elfeledését is jelenti. Ez politikává tehető. Ez részévé tehető a napi gyakorlatnak, az oktatás üttől egészen a kultúráig. Ehhez persze ezen identitás szenvedélyszerűségét fenn kell tartani, időről időre. Fel kell villantani a nacionális identitásnak azt a szintén konfliktusszerű összefüggését, amit úgy fogalmaztak meg többen, hogy felfoghatjuk a nemzeti identitást úgy is, hogy az idegen elnyomásra adott válasz ez. Egymás elnyomásából pedig volt itt elég a történelmünk során. Hát a kérdés az, hogy mennyire váltható fel, vagy legalább, ha nem is váltható fel egészen, mennyire egyensúlyozható ki ez a felfogás, ez a nemzetfelfogás, a jól ismert megegyezéses, vagy más szóval szerződéses társadalomképpel. Hát korunk politikai gondolkodása, korunk politikai filozófusai jobbnál jobb modelleket kínálnak erre. Az egyik legértékesebb, jól ismert vita ennek kapcsán korunk egyik nagyságának alapművéhez kötődik, John Rawls alapművéhez, akit tudvalévőleg többen azzal bíráltak, hogy az ő szerződés felfogása azt követi a felvilágosodás, tehát szerződés felfogását, társadalmi szerződés felfogását abban a dologban, hogy pusztán absztrakt emberként tudja látni azokat az embereket, akik a társadalmi megegyezésbe belépnek, akik azt megkötik. Nem pedig húsvér, társadalmi helyzetben, kulturális sajátosságokkal bíró emberként. Hagyjuk azt, hogy Rawls aztán ezen kritika hatása alatt miként módosít felfogásán, az azonban tény, hogy ebből a vitából nőtt ki nem csak a plurális kollektivizmussal kacérkodó kommunitarianizmus, hanem a mindannyiunk által jól ismert multikulturalizmus is. És nem utolsó, hanem elsősorban ebből nőtt ki egy talán kevésbé ismert, de szerintem annál értékesebb felfogás, David Gauthier szerződés elmélete, aki azt mondja, hogy nem kell elfeledkeznünk a társadalmi szerződés képének megrajzolásánál arról, ami az embert, minden egyes embert konkrétan jellemzi. Épp megfordítva, ebből kell indítanunk. Ennek alapján kell ezt megfogalmaznunk. Így válik az valóssá. Hogy ezt a szakaszt lezárjam, úgy vélem, éppen ezért nem elég megállnunk nemzeti vitáinknál. Vitát kell folytatnunk nekünk értelmiségeinknek elsősorban társadalmunk képünk alapjairól is. És megközelíthető ez más a képviselő demokráciákba férő, azokat alkotó politikai filozófiai áramlatok felől is. Ez az állapot ugyanis még csak a haszonelvűség követelményeinek sem felel meg. Mivel is érvelünk? Azzal érvelünk, hogy a feszültség fenntartása, a nemzetiségi jogok fékezése, az tulajdonképpen saját biztonságunkat, saját szuverenitásunkat javítja, és belpolitikai instrumentumainkat erősíti. A valóság azonban, ha belegondolunk, ennek épp a fordítottja, és a 20. század számos esetet mutat erre, saját szuverenitásunkat gyengítjük ezzel. Odaállunk minden nagyhatalom mellé, akitől nemzeti egyenlőtlenségünk fenntartásának védelmét reméljük. Az unió, az uniós tagság történelmünk első komoly olyan alkalmát kínálja, amikor erről a kérdésről magunk dönthetünk. Amikor nem áll fent semmiféle érdelmi fenyegetés, amikor a térség stabilitása garantált. A rajtunk áll, hogy ez mennyire lesz megegyezéses garancia. Mennyire válik olyan stabilitássá, amelybe belefér egyszerre a nemzeti szabadság és saját társadalomképünk tényleges demokratizálása. Rajtunk áll, hogy mennyire tudjuk az együttműködés és bizalom olyan légkörét kialakítani egymás közt, amelyben kisebbségeink teljes nemzeti szabadságot kapnak, tudható, hogy ez miből áll. Nyelvi egyenjogúságból, a regionális kisebbségi helyzet ellensúlyozásából, szimbólumainkból, kulturális és oktatási intézményünk fejlesztéséből, gazdasági életünk szerves fejlesztéséből. S rajtunk áll, hogy mennyire mondunk le az instabilitás kétértelműségével való politikai játszadozásról mindkét országban. Mennyire iktatjuk ki politikai szótárunkból a kétértelmű kifejezések sorát, amelyet persze a másik fél közvéleménye azonnal egyértelműsít. Majd maga is hasonlóképpen fogalmaz. Ha ezt megtesszük, ha a bizalom és együttműködés hasonló viszonyát tudjuk kiépíteni egymással, mint teszem azt Finnország és Svédország, de hát más példákat is sorolhatnánk Európában, akkor az unió egy nagyon értékes szeglete leszünk, nagyon sok pozitívhoz járulhatunk hozzá, és erről ne feledkezzünk el, saját céljainkat, saját érdekeinket is sokkal hatékonyabban tudjuk képviselni a mainál. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen Eülös Lászlónak ezt a valóban tartalmas és mérható előadást, ami azt hiszem, hogy jó bevezető a további előadásokhoz és a későbbi vitához. Most szeretném felkérni Szarka Lászlót, hogy tartsa meg előadását. Szarka László a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Etnikai Kisebbségkutató Intézetének igazgatója, szlovákiai származású, felső szelében született Galantán, érettségizett századvég politikai iskolát tanított. Két fő kutatási területe van, mégpedig a kiegyezés utáni magyarországi nemzetiségi politika, illetve a magyarországi nemzeti kisebbségek kutatása és helyzete, illetve a szlovákiai magyar kisebbség kutatásának helyzete. Az előadása arról fog szólni, hogy tehát én úgy jellemezném, hogy a konszociális az önkormányzati modellnek az összevetése, illetve jellemzése Szlovákiában és Magyarországon.
Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, lokális identitásomat bemutatandó jelzem, hogy alsószeli vagyok, felsőszeli.